Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében jövünk eléd. Hálásak vagyunk, atyám, hogy együtt és egységben lehetünk itt előtted. Leborulunk előtted, imádunk téged, magasztalunk, dicsőítünk téged minden napon, mennyei atyám. Hálásak vagyunk a megoldásokért, köszönjük, hogy mindent egybeszerkesztve készítesz el nekünk az utunkon, és köszönjük, hogy minden a te akaratod szerint valósul meg, atyám, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy békességet adtál nekünk, és nem aggodást. Köszönjük, mennyei atyám, hogy te vezérled az útjainkat. Te vagy a fény nekünk. És köszönjük, hogy te is fényjeltettél minket, hogy a sötétben világíthassunk. És meglássák ezt rajtunk az emberek, hogy a te gyermekeid vagyunk. És köszönjük, atyám, hogy támogatsz minket a védő páncéloddal, a jóvoltoddal, a szereteteddel, atyám. Hálás a szívünk, és köszönjük, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, és köszönjük, atyám, hogy ez a szeretet kiárad rajtunk keresztül az emberek fele, és hisszük azt, és kérünk, mennyei atyám, hogy minden nap árasz ki a szeretetedet rajtunk keresztül mások fele. Köszönjük, atyám, hogy a mai napon szólhatjuk a házasságról. Köszönjük, mennyei atyám, hogy egységet adtál az emberek között, a férfi és a nő között. Köszönjük, atyám, hogy ezt az egységet megáldottad már az Édenkertben. És köszönjük, atyám, hogy egy családot alapítottál a te dicsőségedre, atyám. Mi vagyunk a te gyermekeid. Köszönjük, atyám, ezt. Megáldjuk a házaspárokat Jézus nevében, és köszönjük az életüket, köszönjük, hogy a te utadon járnak, mennyei atyám, és köszönjük, hogy egységben és erőben szolgálnak téged, akik szolgálnak, atyám, Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, mennyei atyám. Köszönjük, hogy a házasság az intézményét te hoztad létre, atyám. Köszönjük neked, és köszönjük, hogy tiszta úton haladhatunk a te igédben. Hálával teljes a szívünk. Köszönjük, hogy az a drága Szent Szellem bennünk lakik, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és az a drága Szent Szellem megerősít minket minden napon, és megújítja mi a sátorházunkat is az ő bennünk lakozása által. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged a Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, atyám, a te kegyelmedet. Hálát adunk, hogy a mai napon is, és a mai alkalom során is te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van. Köszönjük, atyám, a te igédet, amely a párkapcsolatokkal, a házassággal foglalkozik. És ezt szólhatjuk, taníthatjuk az embereknek, hogy megértésük legyen, világosságuk legyen, és ebben járjanak. Egységet és összhangot profétálunk a szent közösségek felett, és ma kimondottan ezt a házasságokra vonatkoztatjuk a Jézus nevében. Minden éket kivetünk helyébe, a Szent Szellem ragasztóját árasztjuk ki, és hatalmat veszünk a gonosz minden munkája felett, amely próbálná megtámadni az egységet, a házasság egységét. Köszönjük, atyám, a te jelenlétedet, köszönjük a te dicsőségedet az otthonokban. Hálát adunk, atyám, hogy az oldáskötés hatalma alapján minden problémát, gondot, viszályt, ellenségeskedést levághatunk a házaspárokról és a házas felekről a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám, és köszönjük, hogy megértést adsz a szívekben arról, hogy ezt a tanítást nem csak a házas pároknak kell hallgatniuk, hanem minden testvérnek, hogy tudjanak szolgálni azok felé, akik a környezetükben vannak, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Neked adunk, atyám, minden dicsőséget a Jézus nevében. Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai üzenet témája: mi Isten célja és terve a házassággal? Jó lenne, hogyha erről mindenkinek lenne ismerete, megértése. Még azoknak is, akik jelenleg nem élnek házasságban. Mert csak így tudnak a testvérek áldás lenni a környezetükben e témában. Istennek sok mondani valója van a házasság intézményével kapcsolatban. Hallgassátok meg a mai üzenetet, amit Évi pásztortársammal együtt fogunk ma átadni nektek. Következzék akkor Évi szolgálata.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, a jelenlevőket is, és az internet hallgatóit is. Jézus nevében köszönjük a nyitott szíveket, és hisszük azt, hogy a mai napon is Isten üzenete a szívetekhez fog szólni. Jézus nevében. A házasság intézményét Isten hozta létre, miután megteremtette az embert az Édenkertben. Isten egy család után vágyott. Azt akarta, hogy minden teremtménye az ő gyereke legyen. De sajnos az édenkerti bukás következtében az ember elszakadt Istentől, az ember szelleme elszakadt Istentől. A megváltás után pedig nem mindenki fogadta be Jézust a szívébe. Mert Jézus ezt a kapcsolatot visszahozta a szívünkbe, hogy újra közösségbe lehessünk, egy új életet kezdhessünk, egy új szövetséget kötött Istennel, hogy újra kapcsolódjunk Isten szelleméhez. Pál apostol a 2 Korintus 11.3-ban az egyszerű fordítás szerint azt mondja, hogy attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodtak a Krisztus iránti egyenességtől és őszinte odaadástól. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a kígyó, vagyis a sátán ravaszul félrevezette, és ez megtörténhet veletek is. Ezt írja Isten igéje, hogy bizony, sokan eltávolodtak Istentől, akik már újjászülettek, de mégis eltávolodtak Istentől. Úgyhogy bárkivel megtörténhet, hogyha beengedi a sátánt a gondolatába. És sajnos a házasságban is sok megtévesztés felütheti a fejét. Például nem jól ismerik a családi élet helyes alkalmazását, nem ismerik a gyereknevelést, nem jól alkalmazzák a házas élet erkölcsi szabályait, és sajnos sokan egyetértenek az azonos neműek kapcsolatával. Pedig a Biblia egyértelműen leírja, hogy a házasság egy férfi és egy nő közötti erős isteni szövetség. Az 1 Mózes első fejezetének 27-es és 28-as igeverse azt mondja, teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És megáldá ők Isten őket, és mondanékik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Amen. Tehát Isten a szaporodás képességével áldotta meg az embert. De ezt csak az ellentétes nemű párok tudják teljesíteni. Tehát a házassághoz egy férfi és egy nő szükséges, amit Isten elmond a teremtésnél. Az 1 Mózes 2.18-ban azt mondja az ige, és mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Tehát azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül, itt Ádámról beszél, még az Édenkertben történt. Ádámról beszél, vagyis a férfiról beszél. Az 1 Mózes 2-es fejezet 21-től 24-es igeverse pedig azt mondja, bocsáta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Tehát itt az ige a nőről beszél, az asszonyról. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Tehát Isten az embert társas lényé teremtette. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala. Tehát itt van, hogy az ember és az ő felesége. Igazából azért lett a neve feleség, mert a férfi oldalbordájából jött létre. Tehát azt mondja, hogy fele. Tehát a fele az azt jelenti, hogy az oldalából lett. És ez az igerész, amit felolvastam, ez a házasságról szól. Házaspároknak viszont meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan éljenek egymással együtt, harmóniában és összhangban. A Zsoltár 133 azt írja, hogy együtt és egységben éljenek a házaspárok. Nem elég, hogy csak együtt élnek a házaspárok, egységben is kell élniük, mert az egység erőt képvisel. Az lenne a normális állapot, hogy minden helyzetben egymás segítségére támaszkodnak. Ennek megértéséhez tanácsok következnek a férjeknek és a feleségeknek. Az 1 Péter 3-as fejezet 1-es 2-es igéje a Weymouth fordításból azt mondja az ige. Házas nők, hasonlóképpen vessétek alá magatokat férjeiteknek, hogy így, még ha közülük néhányan nem is hisznek az igének, ők az ige nélkül is megnyeressenek, látván feleségeik napi életvitelét. Mivel hogy látják, hogy a ti napi életviteletek milyen tiszta és tiszteletre méltó. Most az egyszerű fordításból is elolvasom, az 1 Péter 3-ban az 1-es 2-es ige verset. Ehhez hasonlóan, ti, asszonyok, is fogadjátok el a férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik. Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanotok. Az fogja meggyőzni a férjeteket, ha látja, milyen tiszta és Istenfélő életet éltek. Amen. Tehát, hogyha a férjek nem engedelmeskednek az igének, akkor a feleségek a Biblia alapján gyakorolt magaviseletükkel és keresztény hívő életmódjukkal nyerhetik meg a férjüket az Úrnak. Például a feleségek ilyenkor nem indulatosak, hanem kedvesek, szeretetteljesek, türelmesek. Ugye a Galata 5.22 a szellem gyümölcséről beszél, ami kiárad belőlük a másik felé. Azt mondja a Galata 5.22, hogy de a szellem gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Amen. És ez mindben van a szívünkbe, a szellem gyümölcse. És hisszük azt, hogy megtanulunk úgy élni, hogy ez kiáradjon a párunk felé. Azt írja a Biblia, hogy a feleségeknek szavak nélkül, szeretet kifejezésével kell megnyerniük a férjüket. Van egy nagyon jó példa, egy neves szolgáló példája, Swigersworth példája, hogy Swigersworth kezdetben ellenezte feleségének a gyülekezet bejárását. Ennek ellenére a felesége továbbra is járt a gyülekezetbe. Egyik este, amikor hazaérte a felesége az összejövetelről, akkor Swigersworth kizárta őt a házból, nem engedte be. Egész éjszaka a feleség a lépcsőn ülve töltötte az éjszakát. Reggel, mikor a férje felébredt és kinyitotta az ajtót, a férj meglepetésére az asszony nem veszekedett a férjjel, hanem kedvesen megkérdezte tőle, hogy mit készítsek reggelire. Tehát a szeretet, isteni szeretetet nagyon lehet gyakorolni. Tehát meg lehet tanulni, és szívből kell, hogy jöjjön. Nagyon jó kis példa ez. Tehát a feleség szeretet megnyilvánulása olyan mély benyomást gyakorolt a férjére, hogy megnyerte őt az Úrnak, és ezután egy neves szolgálója lett Istennek. Tehát Isten útjára állt, és egy neves szolgáló lett belőle. Most nézzünk meg egy másik ide kapcsolódó igesort. Az Efézus 5-ös fejezetében találjátok a 24-től 26-ig az ige verset. De miképpen a gyülekezet alá van vetve a Krisztusnak, az asszonyok is azonképpen a férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által. Amen. Tehát azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette a gyülekezetet. Csodálatos ige szakasz. Az 1 Mózes 2.22 szerint Isten a feleséget nem alárendelte férjének, hanem mellé rendelte segítőtársnak. Ahogy olvastuk, hogy segítőtársa legyen. Igen, segítőtársat hozzá illőt szerzek néki, ezt írta Isten igéje. Tehát egy segítőtársat adott mellé. Ádám oldalboldájából vétetett a nő, és nem a talpából. Tehát ezt nagyon fontos tudni, hogy nem lábtörlőnek teremtette az asszonyt Isten, hanem hogy mellette legyen a férjének, mellé rendelte. Tehát a feleségnek csak az igével megegyező dolgokban kell engedelmeskedni a férjének. Tehát szélsőséges dolgokban nem kell engedelmeskedni. Az egyszerű fordítás azt írja a Efézus 5-ös fejezetben, hogy ahogy az eklézsia alárendeli magát Krisztusnak, ugyanúgy a feleség is minden dologban rendelje alá magát a férjének. Férjek, ti pedig úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy a Krisztus szerette az eklézsiát. Odaadta érte a saját életét, hogy szentté tegye és szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürdetve az Isten beszédében. Amen. Az új élő Biblia vége pedig azt írja, hogy szenté és tisztává tegye megmosva Isten szavának megtisztításával. Amen. Most elmondom, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy a férjeknek szeretniük kell a feleségüket, és meg kell mosniuk őket az ige vizével. Tehát Isten szavaival kell, az igével, az igét szólva megmosni. Vagyis a férjek úgy használják a biblikus szavakat, hogy azzal megnyerjék a feleségeiket. Szeressék őket, és szolgáljanak feléjük. De ennek sok helyen sajnos pont az ellenkezője történik meg. Mert az asszonyok beszélnek, a férjek pedig hallgatnak. És ugye csodálkoznak azon, hogy miért vannak problémáik. A nők szavakkal akarják megnyerni a férjüket, a férfiak pedig szavak nélkül akarják megnyerni a feleségüket. De ahogy olvastuk, ez a Bibliával ellentétes. A férjeknek tudniuk kellene, hogy hogyan használják a szavakat a feleségük felé. Férjeknek szólok, emlékezzetek arra, hogy nyertétek meg a feleségeteket, amikor udvaroltatok neki. Tudja mindenki, hogy természetesen virágokkal és szavakkal. Tehát a férj a kedves szavaival nyerheti meg a feleségét. És ez nem azt jelenti, nem arról beszélek, hogy a feleség nem szólhat. Természetesen szólhat, de az ige szerint szeresse a férjét, bánjon vele tisztelettel, és igei módon rendelje alá magát neki. Mert amire a férjnek leginkább szüksége van, az a tisztelet. A feleség legyen a férje első számú támogatója, árassza ki rá szeretetét. Tehát a tisztelet azt jelenti, hogy ne alázza meg más előtt a férjét, vagy ne mondjon róla rosszat. A nők legnagyobb félelme az, amikor a férje elzárkozik a kommunikációtól, mert nem beszélik meg a problémákat és az aktuális ügyeket. A férjek legnagyobb félelme pedig az, amikor a felesége megszégyeníti őt. Tehát a tisztelet helyett, mit tesz, kibeszéli mások előtt a férje gyengeségeit. Lehet tanulni feleségek. Ezzel megalázza őt, és lerombolja az önérzetét. Tehát a feleség tisztelettel nyerheti meg a férjét, a férj pedig a szavaival nyerheti meg a feleségét. Kegyelmet kaptunk arra, hogy szolgáljunk a házastársunk felé, úgy, ahogy azt a Biblia tanítja. Az Efézusi levél 5-ös fejezete azt írja a férjeknek, ahogy olvastuk, hogy szeressétek a feleségeiteket, feleségek pedig tiszteljék a férjüket. A férjek szeressék a feleségüket, a feleségek pedig tiszteljék a férjüket. A legtöbben nem sok jelentőséget tulajdonítanak ennek, pedig ez nagyon fontos lenne. Ez a két alapelv, hogy a feleség tisztelje a férjét, és szeresse, a férj pedig szeresse a feleségét. Tehát a férjek a tisztelet alapján működnek, és így kapcsolódnak a házastársukhoz, a feleségek pedig érzelem és szeretet alapján működnek, és így kapcsolódnak a férjükhöz. Ha a tisztelet és a szeretet megvan a párok között, akkor nem lehet semmi gond, és hosszú távon működhet a házasság így. Továbbmenve, a házasság gyümölcse a gyermek. Isten terve a család, hogy a gyermekek az ő hasonlatosságára legyenek felnevelve. Isten célját a gyermekekkel kapcsolatban több igében is megtalálhatjuk az írásban. Én két igét fogok hozni. Az egyik az Efézus levél 6. fejezetének a 4. verse a bővített fordítás szerint. Ti is, atyák, gyöngéden, szeretettel neveljétek őket, vagyis a gyermekeket, az Úr tanításával, feddésével, tanácsával és intésével. Az egyszerű fordítás úgy írja, hogy apák, az Úr útmutatása szerint neveljétek és fegyelmezzétek őket, vagyis a gyermekeket. A példabeszédek 22. fejezet 6. verse az egyszerű fordításból így szól. Neveld a gyermekedet hozzáillő módon, s akkor még idős korában sem tér el a tanításodtól. Amen. Vajon itt arról lehet szó ebben az igében, hogy már a kiskorukban vigyék el a szülők a gyermeküket a bibliaórákra, és majd amikor felnőttek lesznek, emlékeznek a tanultakra? Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a szülők feladata az, hogy segítsenek a gyermeküknek felismerni Isten célját az életükben. Miben tehetséges a gyermeketek? Hogyan terelhetitek és tarthatjátok őket Isten útján, hogy betöltsék az elhívásukat? A válasz erre az, hogy neveljétek a gyermekeket neki megfelelő módon. Segítsetek abban, hogy minden gyermek megtalálja a célját. De ne a szülő erőltesse rá a gyermekére azt a szakmát, például a szakmát, amit a szülő szeretne, hanem azt a pályát válassza a gyermek, amit ő szeretne. Nagyon sok példát hallottam ilyet, hogy ráerőltették a szülők a gyermekre, amit ők akartak neki, szakmát, és nem boldogult az életben, nem szerette azt csinálni. Tehát nem szabad a gyermekre ráerőltetni, hanem abban kell segíteni a gyermeket, amit ő választ. Abban kell megerősíteni a szülőnek. Mi történik, ha nem tudjátok, mi a célotok, a rendeltetésetek? Akkor nem élvezitek annak az áldását. Vannak, akik megbánásból azt mondják, mert ugye nem azt a szakmát választották, amit szerettek volna, és megbánásból azt mondják, hogy bárcsak másként tettem volna a dolgokat. Tehát nem tudjuk meg nem történté tenni a múltat, mert a múlt az már történelem. De felismerhetjük, hogy szülőként a mi feladatunk úgy nevelni a gyermekeinket, hogy segítsünk nekik a helyes pályára állni. És ne úgy éljék végig az életüket, hogy azt se tudják, hogy mi az elhívásuk az életben. Azt se tudják, hogy kik ők. Elveszve érzik magukat. Úgy kell nevelnünk őket, hogy tudniuk kell azt, hogy kik ők Krisztusban. Isten azt akarja, hogy minden alkalmat használjunk ki az egész nap folyamán, hogy a gyermekeinket az Úr útjára tanítsuk. Tehát a házasság egy csodálatos dolog, amit Isten hozott létre, és aki ebben él, ő tudja azt, hogy Istennek csodálatos dolgai vannak a házasságot illetően is. Amen. És most fogadjátok szeretettel Feri pásztornak a tanítását is.
Folytatom a tanítást. Első pont, Isten terve. Istennek kifejezett célja van a házassággal kapcsolatban, ami a rendeltetés, más néven a cél vagy szándék törvényének a fogalmába tartozik. A alpont. A házasság célja. Az Édenkert egy földrajzilag létező hely volt, ahová Isten behelyezte az első emberpárt. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, ők nem csak tétlenül üldögéltek az Édenkert fái alatt. Az volt Isten egyik szándéka, hogy az egész földkerekséget benépesítse Isten teremtményeivel az első emberpár. Isten ugyanis azt mondta nekik, hogy szaporodjanak és fokasodjanak, és hajtsák uralmuk alá a földet. Olvassuk el az 1 Mózes 1.28-at.
És megáldá Isten őket, és mondta nékik Isten, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen.
Amen.
Az embernek először az Édenkertben kellett megvalósítania Isten célját, majd a későbbiekben az egész földön. Mert az volt Isten célja, hogy az ember kiterjessze és kiszélesítse a gyönyörű Édenkertet az egész földkerekségre. Tehát volt egy isteni cél, és nem az, hogy dologtalanul ott üljenek az Édenkertben. Nekünk, hívőknek is be kellene teljesítenünk a rendeltetésünket, elhívásunkat. A házasságnak két célja van. Az egyik a fizikai cél, a másik a szellemi cél. Kezdem az elsővel, a fizikai céllal. Ezen belül pedig a közösség és a ragaszkodás az, amiről most fogok beszélni. Isten az embert társas lénynek teremtette. Olvassuk ezt az 1 Mózes 2.18-ban.
És mondta az Úr Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt.
Amen.
Amen.
Tehát az első fizikai cél közösség a házastársal. A másik fizikai cél a ragaszkodás a házastárshoz. Ez pedig az 1 Mózes 2.24-ben olvasható.
Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé.
Amen.
Amen.
Ez a ragaszkodás más szóval hűséget jelent. Összefoglalva, a házasság földi vonatkozású rendeltetései a következők. Közösség, a ragaszkodás, család, szaporodás és a föld benépesítése. Most következik a második cél, a szellemi cél. Isten báránya a világ megalapításától megöletett az egyházért. A házasság egy bibliai képe Krisztus és az egyház kapcsolatának, egységének. Minden egyes házasság, akár tudják az emberek, akár nem, Krisztusnak az egyház iránti szeretetének és a szövetségi kapcsolatának a bemutatása. A házasság ennek a mennyei kapcsolatnak az ábrázolása. A házasság szellemi célja az, hogy megtanuljunk önzetlen életet élni, és letegyük az életünket egymásért, és megszentelődjünk. Ezáltal visszatükrözzük Jézus és a gyülekezet szeretetből fakadó kapcsolatát. B. alpont, az első intézmény. A házasság egyik célja, Isten terve szerint, a föld utódokkal való benépesítése. Ez az első intézmény, amelyet Isten létrehozott az Édenkertben, még a bukás előtt. Sajnos nagyon kevesen vannak tisztában Isten céljával a házasságot illetően. A múltban az emberek, ha együtt akartak élni, nem volt más választási lehetőségük, mint hogy összeházasodjanak. Máskülönben elítélték az együttélést. Ma sajnos nem mindenki él házassági kötelékben. Az Úr előtt kötött házasság egy erős, tartós szövetség. Ezt jó lenne, ha minden ember tudná. Ezt olvassuk el a Prédikátorok 4.12-ben.
Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.
Szeretném elmagyarázni, hogy mit jelent a hármas kötél. Férj, feleség és Isten egységét. Ebből következik, hogy ha csak anyakönyvvezető előtt kötik meg a házasságot, az már csak egy gyenge tinta szövetség lesz. Az Isten előtt kötött házasság sokkal fontosabb és erősebb, mint a polgári házasságkötés. Sajnos a világ a polgári házasságkötést helyezi előtérbe, illetve ezt ismeri el. De ma már sokan egyáltalán nem is kötnek házasságot. Házasságkötés nélkül a kötelék nem egy erős, hanem csak egy gyönge, törékeny és labilis kapcsolat lesz. Mi Isten célja a házassággal? Milyen irányvonalat kellene követnünk? A rendeltetés, vagyis a cél törvényét kellene követnie az emberiségnek, ami Isten királyságának egyik szellemi törvénye. Ha nem értjük valaminek a rendeltetését, akkor helytelenül fogjuk alkalmazni azt, hogy elessünk annak áldásától. Hány rossz házasságot láttunk már? Mennyi válást? Hányan értik a szexualitás lényegét? Aki nem érti ezeket, akkor az helytelenül él vele, vagy nem részesedik annak az előnyéből. Hogyan ábrázolja a világ a szerelmet? Ha az egyetlen ismeretszerzési forrásunk a világ, akkor nagyon eltorzult képünk lesz a házasságról és a szexualitásról. Bensőséges kapcsolatban kell lenned az Úrral ahhoz, hogy fel tud készíteni a szívedet a tisztálásáshoz. De ha még mindig erre a világra vagy rácsatlakozva, akkor tényleg nehéz kapcsolatot tartani az Úrral, mivel ez a világ fertőző, tele van Isten ellenes dolgokkal. Ha napi több órát tévézel, akkor nem igazán lesz jó kapcsolatod az Úrral. Amit beengedsz magadba, az igenis mérgező, még akkor is, ha egy átlagos keresztény tévécsatornát nézel. Mert rengeteg elferdített dolgot fogsz találni, ami nehezíti majd az Úrral való kapcsolatodat, vagy össze fog szavarni a házasság terén is. Tehát arra van szükséged, hogy bensőséges kapcsolatod legyen az Úrral. Különben nem tudjuk meg, mi Isten célja, mert ez kívül kerül a gondolataimból. A világ útját követők így nyilvánulnak meg. Azt az érzést, azt az örömmámort akarom, amit a tévében láttam. Ezért minél több partnerre törekszem. Ha nem értjük meg valaminek az isteni célját, rendeltetését, és emiatt figyelmén kívül hagyjuk Isten rendelkezéseit, akkor az Ézsaiás 24.6 szerint az egész föld szenved. Célpont. Megértés hiánya. Ha nem érted meg az isteni rendeltetést a házasság és a szexualitás területén, helytelenül fogsz élni azokkal. A világ egyáltalán nem értelmezi helyesen a házasságot. Számukra a házasság célja a testi intimitás eufóriája, aminek megvan a maga folyamata. Az eufória szó jelentése felfokozott boldogságérzet, kedélyállapot, örömmámor. Aztán, ha megunják egymást, újra szükség van valakire, aki a hormonokat beindítja. Az emberek túl sok rossz döntést hoznak a testi vágyaik alapján. Megdöbbentő, hogy egyesek milyen hirtelen házasodnak össze. De az elhamarkodott házasságok többsége csak rövid ideig tart. Nem vagyok a házasság ellen, de egyesek úgy kelnek egybe, hogy azt sem tudják, mit tesznek. Ismertem egy párt, akik úgy házasodtak össze, akiknek az volt az indítékuk, hogy Szép volt a párja. Nem is voltak szerelmesek egymásba, csak egyszerűen, mivel szép volt a párja, még így szokás, összeházasodtak. Hát, ezzel sokáig nem lehet eljutni. Jó lenne, ha a házasodni készülők elmondanák a pásztoruknak, hogy egybe akarnak kelni, és ehhez szeretnének imádságot és tanácsot kérni. A lelki pásztorok felett ugyanis ott van a tanácsadás szelleme, ezért hasznos lenne kihasználni a házasság előtti tanácsadás lehetőségét. Jó pár óra autóvezetést kell vennetek ahhoz, hogy jogosítványt kapjatok. De sajnos a házassági levelet sokkal kevesebb oktatás után vagy anélkül is kiadják. Hát rendjén van ez így. Sajnos egyre gyakorabban tapasztalható az, hogy az emberek eltérnek attól a bibliai alapelvtől, amely szerint a házas párt egy férfi és egy nő alkotja. Mit tesz ez a hölgyek értékével? A homoszexuális házasság lerombolja a nők értékét, és elveszítik különlegességüket, mert felcserélhetővé válnak a kapcsolatban. A világi elgondolás szerint bárki házasságot köthet bárkivel, ha szeretik egymást. És nem értik sokan, hogy ezek csak a hormonok, és gyakran beteges hozzáállás, ami valójában a testben levő felfokozott kívánság. Szodoma és Gomorra felé halad a világ, mert az emberiség nem érti Isten célját. Második pont, problémaforrás. A mai társadalom legtöbb problémája tudatlanságból és visszaélésből fakad, Isten házasság és szexuális iránti tervét illetően. Számos vita abból ered manapság, hogy az emberek egy része teljesen eltávolodott Isten útjától. Ennek következtében fogalmuk sincs arról, hogy minek mi a rendeltetése. Miért van szükség a bibliai alapelvekre, szabályokra? A alpont. Szélsőséges identitás. A Biblia szerint miért kell a házasságnak egy férfi és egy nő között létrejönnie? Miért csak az elfogadott Isten előtt, ha két ellenkező nevű ember köt házasságot? Ha figyelmen kívül hagyjuk Istent, akkor könnyen kiléphetünk az isteni rendből, ami zűrzavart fog eredményezni a házasságban is. A szélsőséges, szexuális beállítottságú emberek nem boldogok, belül haldokulnak, de ennek ellenére be akarják bizonyítani, hogy normális a másság. A hívők számára nem kell az a fajta média propaganda, amivel meg akarják győzni őket a normális ellenkezőjéről. Aki ismeri Isten igéjét, az tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mégis sokan szem elől vesztik Isten célját, a házasságot és a szexualitást illetően, és elkövetnek szélsőséges dolgokat. Még a gyülekezetben is láthatunk összetört kapcsolatokat, széthulló családokat, válást és más problémás helyzeteket. Ezek azért fordulnak elő, mert jó páron úgy kötnek házasságot, hogy nem értik, miért létezik, mi a célja, miért teremtette Isten, és mire való a szexualitás. B. alpont. Házasságtörés. Az ige és a Szent Szellem mindig egyek. Ezért Isten szelleme nem fog olyan dologra indítani, ami Isten igéjével ellentétes. Voltak, akik házasként azt mondták, hogy a kapcsolatukon kívül végre megtalálták az igazit, de ez nem más, mint a test kívánsága. Problémát okozhat az, hogyha a fű zöldebbnek tűnik a másik oldalon, azaz megkedvel egy kapcsolaton kívüli harmadik szemét. Ilyenkor csak annyit kellene tenni, hogy a saját kapcsolatát megöntözze a helyreállítás miatt. Hasonlóan tesszük ezt a növényeinkkel is, nehogy tönkre menjenek. Férjek, feleségek, a ti felelősségetek a házastársatok táplálása, hogy szolgáljatok felé, hogy locsoljátok, ugyanis öntözni kell a kapcsolatokat is. Ha konfliktus adódik a házastársak között, akkor az általában abból keletkezik, hogy nem gondozzák eléggé a kertjüket. Elmaradt a házastársról való gondoskodás, a figyelem, a bók, mert csak a saját dolgaira koncentrál a másik fél. Nem vonta be társát partnerként az életének dolgaiba. Az a legjobb, ha megtudod, mik a társad szükségletei, és azután betöltöd azokat. Ehhez nagyon hasznos lenne áttanulmányozni az 5 szeretet nyelvet. Célpont. Romlottság. Kezdjük az ige olvasást a Róma 16:17-ben, az egyszerű fordítás szerint.
Figyelmeztetlek benneteket, testvéreim, hogy legyetek nagyon óvatosak, és vigyázzatok, mert vannak, akik széthúzást és viszályt okoznak, és az embereket egymás ellen fordítják. Ezek összezavarják a többiek hitét, és ellenkeznek azzal az igaz tanítással, amit hallottatok. Kerüljétek el őket.
Amen.
Amen.
Azt írja itt az igevers, hogy tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit a Biblia ír. Ezért térjetek ki előlük. A 2 Timóteus 3 ugyanezzel az alapelvvel foglalkozik. Olvassuk el a 2 Timóteus 3-ban az 1-től 6-ig az egyszerű fordítás szerint.
Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni, mert az emberek önzők lesznek, nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi Istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus! Közülük valók, akik ravaszul behálóznak és elcsábítanak olyan asszonyokat, akik gyenge akaratúak. Ezek az asszonyok tele vannak bűnökkel, és mindenféle kívánságok vonzzák őket.
Amen.
Amen.
Az utolsó napokban az emberek inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Mindkettőnek a szövegkörnyezete olyan hívőkről szól, akik szakadást okozva maguk után vonják az embereket, és félrevezetik őket. Egy szélsőséges eset olvasható az 1 Korintus 5:1-ben, ahol egy fiatal ember a mostoha anyával élt. Azt mondja az írás, el kell távolítanotok ezt a kovászt, mivel nyilvánvaló bűnben élnek, amivel foglalkozni kell. Ez az 1 Korintus 5:7-ben található, és a kovász jelentése erjedt, romlott. Bizonyos helyzetekben csak Isten bölcsességének segítségével tudhatja a pásztor, hogy miként kezelje a gyülekezetben felmerülő párkapcsolati problémákat. De nem kezelhetünk minden helyzetet egyformán, hanem Isten vezetését kell keresni ebben is. Ugyanis egyes esetek mind más hozzáállást, téves hitet képviselnek, ellentétben azzal, mint amikor Istent keresik. 3. pont. Isten félő társ. Minden igazsághoz tartozik egy egyensúly, így a házassághoz is. Isten két teljesen hasonló embert kapcsol egybe a házasságban? Nem. Például az egyikőjük lehet nagyon spontán, a másik pedig nagyon rendszerezett. Tehát különbözőek vagyunk jellemben, karakterben, mert más az egyéniségünk. A különbözőségeink ellenére meg kell tisztelnünk egymás ajándékait és erősségeit a házasságban is, mert az egyensúlyban egység és erő rejlik. Alpont. Értékrend. Akik együtt tanulmányozzák a Bibliát, azok együtt is maradnak. Ez a tapasztalat. Jézus a Lukács 14-ben háromszor is elmondja, hogy ki nem lehet az ő tanítványa. Olvassuk a Lukács 14:26-ot.
Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom.
Amen.
Amen.
Ugyanezt olvassuk el az egyszerű fordítás szerint.
Ha valaki hozzám jön, és nem szeret jobban engem, mint a saját apját, anyját, feleségét, gyermekeit és testvéreit, sőt az életénél is jobban, az nem lehet a tanítványom.
Amen.
Amen.
Ez a két vers ugyanaz. A károli fordításban a gyűlöli szót olvashatjuk, míg az egyszerű fordításban azt, hogy nem szeret jobban. Próbáljuk megértelmezni, hogy mit is jelent ez a vers. Ezek a versek az értékrendet fejezik ki. Nem azt kéri Jézus, hogy gyűlöld a családodat. Azt kéri, hogy Jézust többre tartsd a családodnál. Ha Jézus nem fontosabb a családodnál, akkor nem lesz tanítvány. Ha azt akarjátok, hogy az Úr egy istenfélő társat adjon nektek, akkor dobjátok el az általatok összeállított elvárási listát, mert nem a külső szempontok a mérvadóak. Most jól figyeljetek! Olyan házastársra van szükséged, aki jobban szereti Jézust, mint téged. Egyébként, ha ő nem tanítvány, akkor te sem leszel az, mert hátráltatni fogja a tanítványságodat. Benny Hinn kijelentését szeretném idézni ezzel kapcsolatban. Nem helyezheted a családodat az elhívásod elé. Nem engedheted meg, hogy a családod bezavarjon az Istennel való kapcsolatodba. Ha ezt megérted, akkor onnantól kezdve minden rendben lesz. Mibe kerül nekünk a tanítványság? Abba, hogy sok mindent fel kell tenni az oltárra az Úrért. Mi vagyunk az élő áldozat, ami esetekét le akar mászni az oltárról. Mindig félre kell tennünk a saját prioritásainkat, néha a kapcsolatainkat, a terveinket, az álmainkat és az ambícióinkat is. Ezeket mind Jézusnak kell alárendelnünk, hogy a tanítványai lehessünk. Az már a mi felelősségünk, hogy miként állítjuk össze a fontossági sorrendet. B. alpont. Kereszthordozás. Lukács 14:27-et szintén kétféle fordításból olvassuk, a károliból és az egyszerű fordításból.
És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Egyszerű fordítás szerint. Ha valaki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem lehet a tanítványom.
Amen.
Amen.
Jézus mindazt elhordozta helyettünk a kereszten, amit mi nem tudtunk. De azt is mondta, hogy vedd fel a keresztedet. Mi a keresztünk? Semmiképpen sem a betegség, sem a szegénység, sem a problémák. A kereszt felvétele azt jelenti, hogy meghalok a testi kívánságomnak, a saját gondolataimnak, a szeretetlenségnek, a saját útjaimnak, és szeretetben járok a hitvesemmel. Elfogadni azt, amit Jézus megszerzett a kereszten, az semmibe sem kerül. Jézus tanítványává és szolgálójává válni a királyságban, az viszont mindenünkbe kerül. Jézus mindent megtett azért, hogy eljusson hozzánk az üzenete. Rajtunk áll, hogy merítsünk Isten kegyelméből, hogy nemet mondjunk a test vágyainak, és igent mondjuk Jézusnak, és mindent megtegyünk azért, hogy az üzenetét áthathassa rajtunk keresztül a házasság témakörében is. Kegyelmet kaptunk arra, hogy átvegyük Jézus halálának, eltemetésének és feltámadásának az összes előnyét. De arra is kegyelmet kaptunk, hogy letegyük az életünket másokért, és szolgáljunk az emberek felé. mint ahogy most mi tettük ezt a mai üzenet átadásával. Záró gondolatként, úgy rendezzétek be az életeteket, hogy ne terheljétek magatokat világi és testi dolgokkal. Isten igéjének megfelelően éljetek. Amen.
Amen.
Köszönöm, hogy meghallgattatok, és Isten áldását kérjük az életetekre, a párokra, a leendő kapcsolatokra, és köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét mindannyiunk élete felett. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek üzenete?
Igen, van. A Kolossé 3. fejezetéből szeretném felolvasni a 12-től 17-esig. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Amen.
Amen.
Minden kapcsolatban, minden közösségben előfordulnak összezördülések. Előfordul, hogy kettő vagy több személy akarata összeütközik egymással. És ilyenkor megfigyelhetjük azt, hogy hogyan reagálunk belül a szívünkben ezekre a helyzetekre. Megőrizzük magunkban a szeretetet, a békességet, a türelmet, vagy pedig indulatosak leszünk, és mérgesen, háborogva szólunk vissza a másiknak. Ez a reakció mutatja meg azt, hogy mennyire vagyunk érettek az igében járásban, hogy mennyire gyökerezett meg bennünk mélyen az ige, és milyen mélyen gyökereztünk meg mi az igében, Isten szeretetében, Isten békességében. Jézus a hajóban utazott együtt a tanítványaival, de útközben a mi megváltónk elaludt, mert fáradt volt. Viharba kerültek, és a tanítványok kétségbe estek. És kétségbe esettem, és félelemben ébresztették fel Jézust, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk, hát vihar van, hát hogy lehet, hogy te alszol, mi itt mindjárt elveszünk, mindjárt elmerül a hajó, mert becsapkodnak a hullámok, és megtelik a hajó vízzel. Jézus nem esett kétségbe, és nem morgolódott, nem mérgelődött amiatt, hogy már megint vihar van, hanem megőrizte magában a békességet. És így, hogy megőrizte magában a békességet, isteni bölcsességgel, isteni hatalommal tudott szólni a viharhoz. És így a Jézusban levő békesség ki tudott áradni a környezetére, és lecsendesedett a vihar. És azért tudta Jézus megőrizni magában a békességet, mert folyamatosan kapcsolatban volt az Atyával. Folyamatosan az Atyára tekintett, még a viharban is az Atyára tekintett, és nem a körülményekre, nem a látható dolgokra figyelt, és nem önmagára figyelt, hanem arra figyelt, hogy az Atya lakik benne, a Szent Szellem lakik benne, és ő képes lecsendesíteni a vihart. Az igaz, hogy a tanítványok kikaptak, hogy hol van a ti hitetek, miért féltek. És Jézus többször mondta a tanítványoknak azt, hogy miért nem hisztek, miért féltek. Hogy lehet az, hogy nem hisztek? Meddig szenvedlek még titeket? És úgy tudom ezt elképzelni, hogy lehet, hogy egy pillanatig haragudott ezért a tanítványokra, vagy egy pillanatig bosszankodott azért, hogy úgy lehet az, hogy nem hisztek, hiszen itt vagyok veletek, tanítalak titeket, már annyi mindent tanítottam nektek, már annyi csodát tettem, és még mindig nem hisztek. És igaz, hogy itt nem mondja, de a tanítványok maguk is le tudták volna csendesíteni a vihart, ha arra tekintenek, hogy ők Isten teremtményei, Isten népe. És igaz, hogy Isten nem lakott bennük, de ha arra tekintettek volna, hogy Isten velük van, akkor meg tudták volna tenni ezt, mint ahogy Mózessel is Isten vele volt, és Mózesen keresztül is Isten mennyi csodát tudott tenni. Ha már csak azt veszük, hogy a magával a bottal mennyi csodát tudott tenni Isten. A botból kígyó lett, mikor eldobta, aztán mikor megérintette, újra bot lett, aztán kinyújtotta Mózes a botot a tenger fölé, és ketté vált a tenger. Hogyha a tanítványok erre tekintettek volna, akkor hitben tudtak volna járni, megtehették volna azt, hogy hitben járnak, és akkor ők is le tudták volna csendesíteni a vihart. Más esetben pedig, amikor Jézus kiküldte a tanítványokat, akkor örvendeztek azon, hogy még az ördögök is engednek nékünk a te nevedre. Szóval hol hitben jártak, hol hitetlenségben. Előfordult, hogy hitben, szeretetben, békességben jártak, de utána visszaestek, mert saját magukra tekintettek, a saját emberi képességeikre tekintettek, és visszaestek a természetes emberi gondolkodásba. És ugyanez velünk is bármikor, bárhol, bármelyik kapcsolatban, bármelyik közösségben is megtörténhet. Előfordulhat, hogy mi is háborgunk, vagy mérgelődünk a másikkal, vagy haragszunk rá, vagy neheztelünk a másikra. De amikor ezt felfedezzük magunkban, és odafigyelünk erre, akkor meg tudjuk tenni azt, hogy visszalépünk Isten békességébe, Isten szeretetébe. És milyen gyorsan tudjuk letenni a haragot, milyen gyorsan tudunk visszalépni Isten szeretetébe, Isten békességébe. Ezt is meg tudjuk figyelni magunkban, és ez is mutatja azt, hogy mennyire mélyedtünk el az igében, mennyire vagyunk érettek az igében járásban, és mennyire tudunk gyümölcsöt teremni az ige által, az igében járásban. És ezek mutatják nagyon jól, hogy hol tartunk a szellemi növekedésben. És ha Isten képességeire tekintünk, és arra tekintünk, hogy Jézus él bennünk, akkor meg tudjuk tenni azt, hogy megmaradunk, megőrizzük magunkban az isteni szeretetet, az isteni békességet, és így ki tudjuk árasztani mások felé az isteni békességet magunkból, és meg tudjuk tenni azt, hogy szeretettel, békességgel igazítjuk ki a másikat, ha látjuk, hogy ő letért az ige útjáról. És fontos még az is, hogy úgy tekintsünk a másik emberre, hogy Isten őt is szereti. Akármilyen csúnya dolgot művelt, vagy akármilyen csúnyán viselkedett, Isten akkor is szereti őt. És Jézus úgy szerette őt is, hogy érte is meghalt a kereszten, és érte is bevégezte a megváltás művét. És tudunk így tekinteni a másikra? Ez is mutatja, hogy hol tartunk a szellemi érésben. és fontos, hogy tudjuk a másik embert Isten szeretetével szeretni, és ne az embert ítéljük el, hanem a cselekedetét, vagy a viselkedését. És tekintsünk arra, hogy Isten szereti őt, és akkor ez segít nekünk abban, hogy meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat a másik emberhez. És segít nekünk abban, hogy szeretetben, békességben igazítsuk ki őt. És ne mérgelődve, ne haraggal. Mert ha haraggal, mérgelődve igazítjuk ki a másik embert, akkor az csak lázadás szít, és olaj lesz a tűzre, és szelet vetünk, és vihart aratunk. És ezzel csak azt érjük el, hogy a másik ember még jobban eltávolodik az igétől, az úrtól, az igei gondolkodástól. De ha szeretettel fordulunk a másikra, úgy, mint Wigglesworth felesége a férjéhez, akkor a szeretet legyőzi a rosszat, és legyőz minden gonoszságot, és így jóra fordul minden. A gonoszt jóval tudjuk meggyőzni, szeretettel tudjuk legyőzni a gonoszságot, a háborgást, a haragot, és így tudunk szeretetben, és győzelemben, és békességben, és békességes tűrésben járni Jézus által, és az ige által. Még az a gondolat jutott eszembe, hogy ahogy mondjuk hallgatjuk mások tanítását, kívülről szól hozzánk az ige, de amikor beengedjük mélyen a szívünkbe az igét, és megengedjük, hogy mélyen meggyökerezzen a szívünkben az ige, akkor belülről jön kifelé a változás. És hogyha már belül a szívünkben, a gondolataink mélyén meg tudunk változni, akkor az hat ránk kifelé is. És belülről kifelé hat a változás, és így működik, mert ha csak kívülről jön felénk az ige, úgy nem lesz bennünk mélyen a változás, hanem amikor már befogadjuk mélyen az igét, és mélyen meggyökerezik bennünk az ige, akkor tudja átformálni a szívünket, a gondolatainkat, és így jön belülről kifelé a változás, és így működik, így jön működésbe az ige, akár a gyógyulásban, akár a kapcsolatokban, akár a szeretetben, a békességben, abban azzal kapcsolatban, hogy szeretetben, békességben tudjunk járni. Mert amikor van már mélyen bennünk szellemi kijelentés az igéből, abból annak a gyümölcse lesz az isteni fajta hit bennünk, és akkor így tud ez a hit kifelé hatni. És így tudunk eljutni a célunkhoz, akár a szeretetbejáráshoz, akár a gyógyuláshoz, akár bármi máshoz. Mert ha csak halljuk kívülről az igét, de ugye belül nem gyökerezett meg bennünk, akkor, és nincs bennünk ez a kijelentés, akkor nem tud úgy hatni az életünkre, mintha bennünk van a kijelentés, és akkor ez a belső kijelentés, ezt tud átformálni minket belül. A szívünk mélyét, a gondolatainkat ezt tudja átformálni, és amikor már megvan bennünk ez az átformált szív, átformált gondolkodás, ez az átformált szívállapot, akkor ez tud kifelé hatni, és így nyilvánulnak meg fizikailag is az eredmények, a változások az életünkben. Amen.
Köszönjük az Úrnak ezt az üzenetet, mert ez nagyon jól használható a házasságban is, a békesség és a szeretet alkalmazása területén is.
Amen.
Legyen áldott hetetek, ezt kívánjuk nektek, kedves hallgatók. Nem csak a jelenlevőknek, hanem az interneten hallgatóknak is. Amen.
Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.